A Szent Borbála végzete. A Szent Borbála most már akadálytalanul haladta maga útján fölfelé, Stímárnak nem volt egyéb baja a mindennapi vesződtségen kívül a bontatókkal. A Dunai út az alföldi magyar Rónán egészen unalmassá válik, nincsenek már sem sziklái, sem vízesései, sem történelmi romjai, semmi egyéb, mint folyton folyvást a fűzfa, nyárfa lepte partok mind a két oldalon. Ezekről nem sok érdekes lehetett mondani Tímeának. A leány néha egész nap sem jött ki a kabinjából, s szavát nem lehetett venni. Ott elült egyedül, s néha az ételt olyan érintetlenül hozták ki szobájából, mint ahogy bevitték hozzá. Az esték is hosszúak kezdtek már lenni, s október vége felé a derült őszi idő átcsapott az esősbe. A leány egészen bezárkózott magányos szobájába, s Mihály nem tudott róla többet, mint azt, hogy éjszakánként a vékony deszka közfalon áthangzik nehéz sóhajtozása. De sírni nem hallotta soha. Az a nagy csapás talán örökre megfagyasztotta a szívét. Vajon mekkora melegségnek kellene annak lenni, mely azt megolvadásra bírja? Ej, szegény barátom, minek neked arra gondolnod? Mit álmodol ébren és behuny szemmel erről a fehér arcról, ha olyan szép nem volna is? De olyan gazdag, te pedig szegény ördög vagy. Mire való egy ilyen fickónak, mint te vagy, egy olyan gazdag úr leány arcával megtölteni minden gondolatját? Ha mégis megfordítva volna, s te volnál olyan gazdag, mint ő, s ő volna szegény. Milyen gazdag lehet Tímea? Számítgatja a hajóbiztos, hogy saját magát kétségbe ejtse, s elszoktassa hiú ábrándozásáról. Hagyott neki az atya 1000 arany készpénzt, és a hajó terhet, ami megér mostani világban 10 000 aranyat. Talán ékszerei is vannak, s így a leány váltópénzben értve a 100 000-esek közé tartozik. Ezek már a gazdag eladó leányok sorába tartoznak magyar kisvárosban. Itt azután egy talány jött Tímár elé, melyet nem tudott megfejteni. Ha Ali Csorbadzsi megmentett vagyona 11 000 arany volt, az súlyra nézve nem több 66 fontnál. Az arany térimélye minden érc között a legkisebb. 66 font aranyat el lehet dugni egy iszákba. Azt egy ember a vállára vetve gyalog is elviheti. Mi szükség volt Ali Csorbadzsinak ezt búzára felváltani, aminek egy egész tölgyfahajó kell, s amivel másfél hónapig kell utazni, amit szél, örvény, szikla, zátony fenyeget, vesztegzár, motozó őrség feltartóztat, holott ugyanezzel a kincsel egy tarisznyába téve hegyen, folyón keresztül 2 hét alatt bízvást Magyarországba lehetett volna jutni. Ennek a kérdésnek nem bírt a kulcsára akadni. Azután ezzel még egy másik talány is függött össze. Ha Ali Csorbadzsi kincse, s már akár igaz keresménye az, akár nem, mindössze 11-12 000 aranyat tesz, ugyan mit csap abból ilyen nagy hajtóvadászatot a török kormány? Hogy nem röstel azért egy 24 evezős ágyunaszádot a Dunán végigfuttatni, kémeket, futárokat nyargaltatni a nyomába? Hiszen ami egy szegény hajóbiztosra nézve nagy pénz, az a fényes padisának csak alamizsna, azt a 10 000 arany értéket mindjárt elkobozták volna is, amíg az a feladók, lefoglalók, s mindenféle hivatalos zsebmetszők kezén keresztül visszakerül, nem marad abból a szultánnak egy pipa dohányra való. Hogyan nem rösteltek ilyen kevés prédáért olyan nagy gépezetet mozgásba hozni? Vagy talán Tímea lett volna a fő cél? Tímárban volt annyi hajlam a regényességre, hogy ezt a nézetet elfogadja. Bár a hajóbiztos 2x2-je mindig kimutatta a számtani lehetetlenséget. Egy este elverte a szél a felhőket, s amint Tímár kabinja ablakából kitekintett, meglátta a nyugati láthatáron az új holdat. A vörös holdat. Az izzó fénysarló a Duna tükrét érte. Tímárnak úgy tetszék, mintha az a hold valóban emberi arc volna, mint ahogy a naptárakban festik, sperde szájával valamit beszélne hozzá. Csak hogy a hold beszédét még mindig nem lehetett érteni, az idegen nyelv. A holdkórosak már értik, mert utána mennek, csak hogy mikor fölébrednek, ők is elfelejtik, hogy mit beszéltek vele. Tímár, mintha válaszokat kapna kérdéseire. Melyikre? Valamennyire. A szív dobogására-e, vagy a kiszámítására? Mindenikre. csak hogy nem lehet még a feleleteket kibetűzni. A vörös félhold lassanként alámerült a Duna tükrébe, egész a hajó orráig elküldve a hullámban tükröző vízfényét, mintha mondaná, mégsem értesz. Lassan a végső fénycsúcsát is lehúzta a víz alá, mintha mondaná, holnap visszajövök, akkor majd megértesz. A kormányos azon a véleményen volt, hogy fel kell használni a naplement utáni derült időt, s előre haladni, míg beesteledik, hiszen Komáromhoz közel jártak már, Almáson túl. Ezen a tájon olyan ismerős volt már előtte a Duna, hogy bekötött szemmel is elkormányozhatta volna a hajót. Egész a győri Duna ágig nincs már semmi félelmes tárgy az útban. De van. Füzitőn alul egy gyenge kis roppanás hangzott a víz alatt, de erre a roppanásra rémülten ordít a kormányos a vontatóknak. Megállj! Tímár is elhalabányodott, és megmerevedve állt egy percig. A rémület először tükröződött az útban arcvonásain. Tőkére mentünk! Kiállta a kormányosnak. A nagy erős ember, a kormányos eszét veszítve hagyta ott a kormányt, sírva, mint egy gyermek futott végig a hajófödélzeten a kabin felé. Tőkére mentünk! Igenis, az történt. A Duna, mikor megárad, elszaggatja a partjait, s az onnan letépett nagy fákat behömpölygeti a medrébe. Azokat a gyökereikhez tapadt föltömegek a víz alá húzzák, s a felfelé vontatott terhes hajó neki megy a tuskónak, s kiukasztja a fenekét. A szikláktól, a zátonyoktól megőrizheti hajóját a kormányos, de a víz alatt ólálkodó tőkétől se tudomány, se tapasztalat, se ügyesség meg nem oltalmaz. A legtöbb dunai hajó az ilyen lappangó fatuskók miatt vészel. Végünk van! Ordítá kormányos, hajós legény egyszerre valamennyi, s mindannyi elhagyta a helyét, s futott batyuját, ládáját a deregébe menteni. A hajó keresztbe fordult ár ellenében, s elkezdett az elejénél lefelé süllyedni. Mentésre gondolni sem lehetett. Az tiszta képtelenség. A hajó zsákokkal van tele, mire azokat odáig felszednék, ahol a fenéken a lég támadt, hogy azt betömjék, akkorra rég elsüllyedt az egész. Tímár felszakítá Tíme a kabinjának ajtaját. Kisasszony, vegye fel gyorsan öltönyét, nyalábolja fel azt a ládikót ott az asztalon, hajónk elsüllyed, menekülni kell! Azzal a megrettent leányra ő maga felsegíté meleg kaftánját, s utasítá, hogy szálljon le a deregjébe, majd a kormányos segélyére leend. Ő maga futott saját kabinjába a hajóokmányokat s a hajópénztár tartalmazó ládát megmenteni. Hanem Fabula János ugyan nem volt segélyére Tímeának, inkább nagyon dühös lett, mikor a leányt meglátta. Mondtam, hogy ez a fehérgép összenőtt szemöldökű boszorkány hoz ránk minden veszedelmet. Ezt kellett volna legelém is a vízbe dobni. Tímea nem értette a kormányos szavait, de annak vérben forgó szemeitől úgy megrettent, hogy inkább visszament a kabinba, s ott felfeküdt az ágyára, és nézte, hogy jön be a víz a kabin ajtaján, hogy emelkedik lassanként ágya széléig, s aztán arra gondolt, hogy ha most őt a víz innen elviszi, addig viszi majd lefelé, míg oda eljut, ahol az atya fekszik a Duna fenekén, s akkor aztán megint együtt lesznek. Tímár maga is térdig gázolta már a vizet, mire kabinjából minden szükséges tárgyat egy ládába összeszedett, s aztán azt vállára kapva a deregéhez sietett. – Hát, Tíme, ahol van? – kiállta, midőn a leány távol létét észrevette. – Tudja a pokol! – hörgi a kormányos. – Bár a világon se lett volna! Tímár visszarohant Tíme a kabinjához az övigérő vízben, s felnyalábolta őt mindenestől az ölébe. – Hozza ön a ládigót? – Igen, rebegi a leány. Azzal nem kérdezett tőle többet, hanem rohant vele ki a födözetre, onnan ölébe vitte le a deregébe, s a középpadra leülteté. A Szent Borbála végzete iszonyú gyorsan tölt be. A hajó orrával lefelé elmerült, s néhány perc múlva csak a födélzete, meg az árbócfa a lelankat vontató kötéllel látszott ki a vízből. Induljunk, parancsolá Tímár az evezőknek, s a deregje elkezdett a part felé haladni. Hol van önnek a ládikója? Kérdi Tímár a leánytól, mikor már jót haladtak. Itt van, mutatá Tímea a magával hozott dobozt. Szerencsétlen, hisz ez a török dulcsászás doboz, nem a ládikó! Tímea bizony azt a csemegés dobozt menté meg, amit új testvérének, annak a másik leánynak hozott ajándékba, s ott hagyta helyette a ládikót, melyben minden vagyona volt. Az ott maradt az elmerült kabinban. Vissza a hajóhoz, kiált a Tímár a kormányosra. Csak nem bolondult meg valaki, hogy víz alá menjen valamit keresni, morgál Fabula János. Fordíts, ne szólj, én parancsolok. A deregje visszatért az elsüllyedt hajóhoz. Tímár nem biztatgatott senkit. Kiugrott maga a hajófödőzetre, s annak hátsóin lement a víz alá merült kajütba. Tíme a nagy, sötét szemeit utána mereszté, amint a hullám alatt eltűnt, mintha mondaná. Hát már te is a víz alá mégy előlem. Tímár elérte a víz alatt a hajópárkányt, de nagyon vigyáznia kellett, mert a hajó féloldalt volt dűlve, s arrafelé hajolva, amerre Tíme a kabinja nyílt. Kapaszkodnia kellett a födélzet deszkáiba, hogy le ne csúszék a sima párkányzatról. Megtalálta a kabin ajtaját. Jó szerencse, hogy nem csukta be azt a hullám, mert kinyitásával sok idő veszett volna. Benn sötét volt. A víztömeg a padlásig állt. Tapogatózva közelített az asztalhoz, ott nem lelte a ládikát. Talán az ágyon felejtette azt a leány. Az ágy fel volt már emelve a víz által a padlásig. Azt le kellett húznia. A ládikó nem volt benne. Talán a hajó félredülésével lecsúszott, kezei nem találták sehol. Végre megtalálták a lábai, belebotlott. Csak ugyan a földre esett az le, azt nyalábra fogta, s igyekezett az ellenkező oldalon a hajópárkányra kerülni, ahol nem kellett megkapaszkodnia. Tímea egy örökké valóságnak hitte azt a percet, melyet Tímár a víz alatt töltött. Egy egész percig volt ott. Ő is visszatartá lélegzetét az alatt, mintha meg akarná tudni, meddig állhatni ki lélegzetvétel nélkül. Akkor aztán nagyot sóhajtott, mikor Mihály fejét ismét kiemelkedni látta a vízből. És arca elmosolyodott, mikor Tímár oda nyújtá neki a megmentett szekrénykét. Nem a szekrénykeért. No, biztos úr, kiállta a kormányos, mikor Tímárt felsegíti a deregébe. Ön már háromszor ázott el ezekért az összenőtt szemöldökökért. Háromszor! Tímea azt kérdé Mihálytól halkan, mit jelent görögül az a szó háromszor. Mihály megmondta neki görögül, és akkor Tímea ránézett hosszan, és ismétlé halkan e szót. Háromszor. A deregje haladt a part felé, almásnak tartva. Az esti fénytől acélszínű folyam tükrén egy hosszú fekete vonal látszott, egy jajszó felkiáltó jele, vagy egy élethossziglan való gondolatjel. Az elsüllyedt Szent Borbála tetőgerince.